Létrejött a nagy uniós klímamegállapodás, milyen hatása lehet az egyességnek az üvegházhatású gázok kibocsátására. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megállapodásra jutottak az éghajlatpolitikai célkitűzésről az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsának tárgyalói. Az egyesség szerint a közösség 2030-ig legalább 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Az Európai Bizottság már tavaly szeptemberben bemutatta erre vonatkozó 2030-ig megvalósítandó új éghajlatvédelmi tervét. A most született megegyezés a készülőben lévő klímavédelmi törvénybe illeszkedik majd. A tanács közleménye szerint az Európai Unió éghajlattal kapcsolatos jogszabályi kereteit a következő 30 évre meghatározó megállapodás segíti azt a célkitűzést, hogy az Unió 2050-re éghajlatsemlegessé váljon. Az ideiglenes megállapodás számos elem bevezetésével erősíti az éghajlatváltozás elleni küzdelem európai kereteit. Ezek között az üvegházhatású gázkibocsátás 2030-ig megvalósítani kívánt csökkentése mellett megállapodtak abban is, hogy a kibocsátás csökkentésnek elsőbséget kell biztosítani a fennmaradó szennyezés elnyelésével szemben. Az ideiglenes megállapodás elemei közé tartozik az éghajlatváltozással foglalkozó Európai Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása. A megállapodás értelmében egyidejűleg közzéteszi az unió üvegházhatást okozó gázok 2030 és 2050 közötti időszakra vonatkozó tervezett költségvetését az alapjául szolgáló módszertannal együtt. Az uniós bizottság emellett kapcsolatba lép a gazdasági ágazat szereplőivel, annak ösztönzésére, hogy hatékonyan részt vegyenek az unió 2050-ig tervezett éghajlatsemlegességi céljának elérését szolgáló ütemterv elkészítésében, olvasható a közleményben. Az ideiglenes politikai megállapodást az Európai Unió tanácsának és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Lukács András, a levegő munkacsoport Inforádiónak nyilatkozó elnöke jó iránynak tartja az uniós tárgyalók klíma megállapodását. A szakember ugyanakkor csupán óvatosan optimista. Domanics András interjúja.
Tudósok, civil szervezetek, más intézmények már régóta sürgetik, hogy érdemi intézkedéseket hozzon az Európai Unió és természetesen más országok is az éghajlatváltozás lassítására, a következményeinek az elhárítására, és ennek érdekében minél gyorsabban és minél hatékonyabban csökkenteni kell az üvegházhatású gázok és egyéb éghajlatkárosító anyagoknak a kibocsátását a légkörbe. És sokáig nagyon nehéz volt elérni bármit is ezen a téren, tehát nagyon erős ipari, mezőgazdasági egyéb érdekek szóltak amellett, hogy ne történjen változás, úgyhogy ez most egy komoly előrelépés, legalábbis papíron, hogy a gyakorlatban mi fog történni, azt nem tudjuk, hiszen már sok megállapodás volt különböző szinteken, és hát nagyon sok ezek közül nem teljesült. De mindenképpen az, hogy kitűzték ezt a célt, tehát az 55%-os csökkentés 2030-ig, és a nulla, tehát a nettó nulla kibocsátást 2050-re, ez egy jó irány, mondom, kérdés, hogy mi valósul meg belőle.
Ugye 1990-hez képest 55%, de hát ugye most 2021 van, tehát 31 év eltelt 90 óta, jobb vagy rosszabb lett a helyzet ahhoz képest?
Sokkal rosszabb lett a helyzet, ugye már 1997-ben a Kiotói Egyezmény szerint 5%-kal kellett volna csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a világon, ahhoz képest ugye 1997-hez képest több mint 50%-kal nőtt a kibocsátás, illetve hát a szén-dioxid koncentrációja a légkörben, aminek a következményeit most már világszerte tapasztalhatjuk.
Mostani bejelentés után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy 2050-re cél Európát éghajlatsemleges kontinenssé tenni. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy csak annyi üvegházhatású gázt lehet kibocsátani, amennyit el is nyelnek a vagy természeti tényezők, vagy pedig hát mesterségesen valamilyen módon föld alá, vagy bárhova el tudjuk helyezni, vagy semlegesíteni tudjuk. Úgyhogy ez egy rendkívül ambiciózus cél. Itt Európáról beszélt ugye a bizottság elnöke, viszont azt is tudni kell, hogy óriási mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki azokban az országokban, ahol az Európai Unió számára állítanak elő különböző termékeket. Csak egy példát mondok, az amazoniai őserdők, esőerdőknek a pusztulása is nagy részt az Európai Uniónak köszönhető, hiszen az Európai Unió takarmány ellátása nagy részt onnan történik, és emiatt írtják az esőerdőket. Hát meg ez ugye Észak-Amerika, Kína szintén komoly szerepet játszik ebben, de az Európai Unió is.
És hát gyakorlatilag bármit kézbe veszünk, mindenre az van ráírva, hogy Made in China vagy Taiwan.
Valóban, tehát ha azt is figyelembe veszük, hogy mekkorák ezek az úgynevezett importált szén-dioxid kibocsátások, akkor sokkal nagyobb az Európai Uniónak a kibocsátása, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik.
Ugye itt most folyamatosan a szén-dioxidról beszélünk, de egyébként milyen üvegházhatású gázok vannak, amikre oda kellene figyelni?
A szén-dioxid mellett a legfontosabb a metán, amelyik sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid, és hát sajnos az éghajlatváltozás következtében, illetve az emberi tevékenység következtében, például a földgáz kitermelés és szállítás következtében egyre nagyobb mértékbe kerül a levegőbe. Egy másik, hát nem gáz, de egy másik rendkívül fontos éghajlatkárosító, egyes tanulmányok szerint a második legfontosabb, ez pedig a korom, mégpedig az a korom, ami elsősorban a lakossági fűtésből, égetésből kisebb, de nem jelentéktelen mértékben a közlekedésből kerül a légkörbe, ugyanis ezek a koromszemcsék egyrészt a légkörben maguk is melegítik a levegőt, másrészt leülepedve a gleccserekre, az északi sarkvidék jegére, havára rendkívüli mértékben felgyorsítják az olvadást, és ennek nem csak az adott területre, hanem az egész bolygóra igen jelentős hatása van.
Amennyiben megvalósulna ez az 55%-os kibocsátás csökkentés 2030-ig, az milyen eredményt hozhatna a Földünkre?
Hát önmagában nem sokat, mert ugye az Európai Unió a világ kibocsátásának csak a 10%-áért felel, tehát ehhez az kell, hogy a többi ország is jelentősen csökkentse a kibocsátását.
Milyen intézkedések lennének szükségesek ahhoz, hogy ezt a célt teljesíteni lehessen?
Az egyik legfontosabb a szemléletformálás, hiszen rengeteg ember tudatában van, hogy van klímaváltozás, de nem tudatosul bennük ennek a súlyossága, és azt sem tudják, hogy mit lehetne tenni. Tehát rengeteg tanulmány készült arról, hogy mi a teendő. Nagyon sokat tudunk, csak ez nem jut el a döntéshozók és a lakosság tudatához. A másik legfontosabb az árak megváltoztatása, illetve a támogatások. Óriási támogatásokban részesül még ma is a fosszilis energia, dollár-100 milliárdokban mérhető a világon. Tehát úgy nem lehet az éghajlatot védeni, hogy közben öntjük a pénzt, a közpénzt az éghajlatkárosító tevékenységre. Mondok egy konkrét adatot is ezzel kapcsolatban, ez a kormány hivatalos anyagában jelent meg nemrég, hogy Magyarországon csak a közlekedés úgynevezett externális költsége, tehát az a költsége, amit a környezetben, az egészségben okoz a közlekedés, és nem a közlekedés használói fizetnek meg, a magyar bruttó hazai termék 6%-ának felel meg, ez körülbelül évi 3000 milliárd forint. Tehát ha ilyen óriási összegben részesül a gépjármű közlekedés, ilyen óriási támogatásban, hiszen ez támogatás meg a költségeket mindannyian fizetjük, hát gondoljunk bele, hogy mekkora költséggel jár egy megbetegedés, és egy haláleset, akkor látható, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát az költségeket be kell építeni az árakba. És a harmadik, amit kell tenni, hát nagyon sok olyan intézkedés, adminisztratív intézkedés van, így például ugye, ha már a gépjárművekről van szó, akkor, de akár a erőművekről is beszélhetünk, ami konkrétan meghatározza, hogy mennyit bocsáthat ki különböző anyagokból, szennyező anyagokból, mondjuk egy autó, vagy egy gyár, és tehát ilyen adminisztratív előírások is kellenek.
Lukács Andrást, a levegő munkacsoport elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új felfedezéssel járultak hozzá a Szegedi Tudományegyetem kutatói a szén-dioxidot hasznos anyaggá alakító elektrokémiai reaktorok működésének stabilizálásához. Az eredményekről a világ vezető energiatudományi szaklapjában a Nature Energy folyóiratban közölt cikket Janáki Csaba egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője. az eljárásról, annak felhasználási területeiről és működéséről Janáki Csabát hallják.
Alapvetően ugye az elmúlt évtized során előtérbe kerültek olyan technológiák, amelyek kiindulási anyagként széndioxidot használnak föl, és ebből állítanak elő valamiféle hasznos terméket. Ugye ez azért is érdekes, mert ilyen jellegű technológiákkal tulajdonképpen két legyet lehet ütni egy csapásra a széndioxid kibocsátás elleni harcban. Egyrészt azért, mert kiindulási anyagként használunk föl széndioxidot, ebből állítunk elő a vegyipar számára hasznos termékeket. Másrészt ezzel olyan alternatív előállítási módszert váltunk ki, aminek szintén nagyon nagy a széndioxid lábnyoma. Tehát tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozik a kutatócsoportunk most már évek óta, és amivel konkrétan mi foglalkozunk, az úgynevezett elektrokémiai hasznosítás, ami azt jelenti, hogy elektromos áramot használunk föl széndioxid átalakítás energiaigényének a fedezésére. Na most ez azért érdekes, mert a megújuló energiaforrások egyre fokozódó térnyerésével ugye Magyarországon is láthatjuk, hogy például a telepített naperőmű fotovoltaikus kapacitások milyen gyors ütemben nőnek. Ezeknek időben nem állandó a villamosenergia termelése, és vannak olyan időszakok, amikor feleslegben áll rendelkezésre villamosenergia, és mi azt gondoljuk, hogy az időszakosan feleslegben rendelkezésre álló villamosenergiát lehet használni arra, hogy a széndioxidot átalakítsuk hasznos termékekké. Ez a nagy kép, fogalmazunk úgy. Hogy milyen hasznos termékek jöhetnek létre, vegyiparban beszélhetünk alkoholokról, ugye metanol, etanol, aztán etilénről, a műanyagiparnak az egyik alapanyaga, de amivel konkrétan ez a közlemény, amiről beszélünk, foglalkozik, ez szintézisgázt állít elő, tehát szénmonoxidnak és hidrogénnek az elegyét, ami azért fontos, mert ez egy platform keveréknek hívják, azért, mert ebből tulajdonképpen a vegyipar majdnem mindenféle termékét elő lehet állítani további kémiai folyamatokkal.
Hogyha magát a szerkezetet nézzük, ez úgy néz ki, mint mondjuk egy nagyobb fajta légtisztító. Az egyik oldalon beszívja a levegőt, a másik oldalon pedig palackozza azt az anyagot, azt a terméket, amit előállítanak?
Alapvetően kétféle széndioxid forrásról beszélhetünk, amikor széndioxid hasznosító technológiákról gondolkodunk. Az egyik az úgynevezett pontforrások. Itt különböző ipari tevékenységek vagy erőművi tevékenységek széndioxid kibocsátására kell gondolni. Ez lehet egy szénerőmű, vagy egy gázerőmű, de akár vegyipari létesítmények, cementgyárak, acélgyár, tehát nagyon sok olyan kibocsátó, ahol nagy koncentrációban bocsájt ki széndioxidot. Ugye alapvetően a széndioxid hasznosító technológiák napjainkban az ilyen jellegű széndioxid forrásokra koncentrálnak, mivel ezekben nagy mennyiségben, nagy koncentrációban van jelen a széndioxid. Természetesen, amit ön is említett, a későbbiekben közvetlenül a légkörből is hasznosítható lehet széndioxid. Ugye ennek sokkal nagyobb az energia igénye, egész egyszerűen azért, mert sokkal kisebb mennyiségben, kisebb koncentrációban van a levegőben jelen a széndioxid, de ilyen irányú törekvések is vannak. Ugye elég például a nemrégiben az Elon Musk által bejelentett 100 millió dolláros challenge-re gondolni, ami az ilyen közvetlen levegőből való széndioxid kivonást és hasznosítást célozza meg.
Milyen az energia mérlege ennek a folyamatnak? Mármint, hogyha azt nézzük, hogy egy ipari tevékenység során létrejövő széndioxid forrásból állítanak elő másik anyagot, bármilyen anyag, amit így elő tudnak állítani, és ugye azt is említette, hogy a megújuló, mondjuk így felesleges villamos energiát használnák, szóval ha más úton állítanánk elő ugyanezeket az anyagokat, mennyivel járnánk rosszabbul vagy jobban? Hogyha szintisztán energia szempontjából nézzük, nem pedig a környezetvédelmi szempontból.
Nehéz kérdés. Ugye van sok versengő technológia, és nyilván tisztán energetikai szempontból nagyon nehéz a fosszilis forrásból származó eljárásutakkal versenyezni. Ugyanakkor ugye azt is látni kell, hogy a széndioxid kibocsátást azért szépen lassan folyamatosan beárazza a világ. Ugye ezek a nagy kibocsátók által fizetendő kvázi adók növekedésével, és így már, ha ezt is figyelembe vesszük, akkor egészen más a kép, és akkor tulajdonképpen a különböző alternatív útvonalak egymáshoz való összehasonlítása lesz a kérdés. Itt ugye, ha energia hatékonyságról beszélünk, ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy a befektetett energia, tehát ugye a befektetett napenergia mekkora hányada alakul át kémiai energiává. A mi technológiánknál ez most valahol ilyen 50% körül van, ami igen jónak mondható. és ugye például a vízelektrolízis, tehát hidrogén előállítás esetében beszélhetünk már mondjuk ilyen 70-75%-os hatásfokokról is, de ugye ez egy érett technológia, több évtized óta rendelkezésre állott, mi esetünkben is ez a cél.
Mennyire drága ez a berendezés, illetve ez az eljárás? Említett mondjuk cementgyárat, széntüzelésű erőművet, mennyivel drágítja meg ezen termékeket, ezen üzemek működését, hogyha egy ilyen technológiát is beépítenek?
Két részről közelíteném meg a kérdést. Az egyik az az, hogy a legolcsóbban úgy lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást, ha nem használunk széntüzelésű erőművet. Minden hozzárakott technológia az drágább lesz, mint hogyha nem használnánk, hiszen ehhez is villamos energiára van szükség, ugye magához a technológiához. Úgyhogy alapvetően minden ilyen széndioxid hasznosító technológia, és nem csak a mi elektrolizáló technológiánk, hanem bármi egyéb hasonló területen működő technológia, igazából a nehezen dekarbonizálható iparágak széndioxid kibocsátását célozza. Ugye a cementgyárat említette, az nagyon jó, ugyanígy a vasgyártás vagy acélgyártás is ide tartozik, különböző vegyipari folyamatok, ahol pillanatnyilag nincs más alternatíva, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne legyen széndioxid kibocsátás, hiszen nincs olyan elérhető technológia, ami a széndioxid kibocsátás nélkül tudná azt a terméket létrehozni. Tehát ilyen esetekben ezeket célozzuk igazából. De hogy mennyibe kerül, hogy milyen költsége van ennek, ugye ez egy jó kérdés. Ugye most mi a méretnövelés fázisában vagyunk az elektrolizáló technológiát illetően, tehát nyilván most még lényegesen drágább, mint majd reményeink szerint nagy méretbe lesz. És azt gondoljuk, hogy nagyjából a hidrogén előállító elektrolizáló technológiák, amik most már ugye egyre gyorsabban terjednek a világon mindenfelé, ahhoz hasonló színvonal elérhető az esetünkben is.
Mikor lehet ebből termék? Mire számít az első beépített, működő, egy üzembe telepített ilyen eszköz folyamat? Mikor indulhat el?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, ha gazdaságtörténetet vagy ipartörténetet nézünk, akkor ez a vegyipari petrokémiai iparág, ez egy hagyományosan erősen konzervatív iparág, ahol mondjuk egy laboratóriumban történt felfedezéstől a ipari implementációig jellemzően 15-20 éves időszakokról beszélünk. Na most az esetünkben ez egy 5 éve indult történet, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor ez 10-15 év. Ugyanakkor az is látszik, hogy fölgyorsult ez az iparág is, egyre erősebb motiváció van a gazdaság oldaláról, ugye az említett széndioxidhoz adók vonatkozásában. Én abban bízom, hogy egy 3-5 éven belül lehet egy olyan pilot üzem, ami már üzemszerűen demonstrálja a technológia létjogosultságát, és újabb 5 év múlva pedig ez valós üzemméretben működhet.
Mennyire versenyképes ez a technológia? Említette, hogy számtalan a széndioxidot használó technológia létezik már most is, de miben jobb, vagy mennyivel mondjuk így hatékonyabb az üzemek számára, az ezen technológia iránt érdeklődők számára az önök eljárása?
Az különböző széndioxid hasznosító technológiák közül igazából egy sincs még a technológiai érettség fázisában. Különböző fejlesztés alatt álló technológiák léteznek. Az fontos elmondani, hogy valószínűleg nem lesz egy befutó vagy néhány befutó technológia, hanem nagyon sok egymás mellett párhuzamosan működő technológiai megoldás fog elterjedni, egész egyszerűen azért, mert a széndioxid forrás jellegétől függően, a szükséges termékek, vagy előállított termékek további felhasználásától függően, valamint a helyben rendelkezésre álló energiaforrástól függően különböző technológia lesz az optimális. Tehát tulajdonképpen ez a három tényező, a széndioxid forrás jellege, a rendelkezésre álló energia és a előállított termékek további felhasználása fogja azt meghatározni, hogy melyik a legjobb. Vannak olyan területek, elég sok olyan iparági szereplő van, akiknek az elektrokémiai alapú, elektrolizáló alapú technológia az ígéretes, egész egyszerűen azért, mert van olyan felesleges villamosenergia kapacitása, amit erre föl tud használni, és az így előállított vegyipari anyagok, közti termékeket a saját értékláncába tudja hasznosítani. Ezeknek a szereplőknek a számára valószínűleg, hogy érdekes lesz a mi technológiánk.
Nagyon nagy mennyiségű villamos energiára van szükség, mert azt is említette, hogy akár mondjuk így a felesleges energiát is lehetne erre használni, amit a napelemek hoznak létre.
Ha mondjuk összehasonlítjuk azzal, hogy mennyi energiára van szükség egy hidrogén molekula előállításához. Itt most körülbelül annyi villamos energiára van szükség egy széndioxid molekula szénmonoxiddá való átalakításához. A nagyon nagy előnye az elektrolizáló technológiáknak, hogy skálázhatóak. Ez igaz lefelé is és fölfelé is. Ez azért fontos kiemelni, mert hagyományosan a vegyipari technológiáknak a legnagyobb gátja az az, hogy a méretgazdaságosság különböző technológiák esetében úgy jelentkezik, hogy csak nagyban gazdaságos egy technológia. Ez az elektrolizálókra nem feltétlenül igaz. Itt nagyon könnyen hozzáigazítható az adott helyszín, az adott gazdasági szereplő, ipari szereplő adottságaihoz, akár kisméretben, akár nagyméretben. És ez ugye a decentralizált termelést tudja elősegíteni, és ugye csökkenti a szállítási költségeket, ami különösen fontos mondjuk veszélyes vegyipari alapanyagok vagy termékek esetében, ahol nagyon különleges szállítási feltételeknek kell megfelelni.
Janáki Csabát, a Szegedi Tudományegyetem docensét, kutatócsoport vezetőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!